Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 185. dicséretünket énekeljük. A 185. dicséretünk így kezdődik: Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg most énekkarunknak húsvéti szolgálatát. Köszönjük szépen, és a 356. énekünket énekeljük. most az egész gyülekezet 356. dicséretünket. Énekeljük el mindegyik versével. Az első vers így kezdődik: felvirrat áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fönnállva, hajtsuk meg fejünket, és kérjük Urunk áldását együttlétünkre, és magasztaljuk őt imádságunkban. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy föltámadtál és élsz. Köszönjük, hogy egy élőhöz beszélünk, noha nem látunk téged, mégis hihetjük az írásoknak, hogy nem maradtál a halálban, és nem egy halotthoz szólunk, hanem egy élőt magasztal a szívünk, egy élőben örvendezünk. És kérünk, hogy te, mint élő Úr, szóljál hozzánk a te drága ígédből ezen a mai napon is. Köszönjük néked, hogy körülötted gyülekezhetünk össze, és téged dicsérhet az énekünk, az imádságunk. Köszönjük néked, hogy közöttünk állsz az élő igében, és közöttünk állsz az úrvacsora jegyei által is. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, hogy hinni tudjunk benned, és életünket rád bízva lehessünk az atyának gyermekei, fiai és leányai, akiket boldoggá tett itt a földön, és boldoggá tett örökké. Kérünk, áld meg mai együttlétünket, áld meg a gyerekeket, fiatalokat, áld meg, Urunk, a többi gyülekezeteket a városban, áld meg a többi keresztény testvéreinket szerte az országban, népünk körében, add, hogy téged tudjon ünnepelni a mi népünk, és benne tudjon örömét, és békességét, és szabadságát, és Istenét megtalálni. kérünk, hogy szenteld meg együttléteinket. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangéliumának 28. részéből és Péter első levelének 3. részéből. Máté evangéliumának 28. részében az első 10 vers így szól hozzánk. A szombat végén pedig, a hét első napjára virradólag, kiméne Mária Magdaléna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ímé nagy földindulás lőn, mert az Úrnak angyala leszállván a mennyből, és odamenvén elhengeríti a követ a sír szájáról, és ráült arra. Tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök pedig a tőle való féltükben megrettenének, és olyanokká lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalva mondta az asszonyoknak, ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és ímé előttetek megy Galileába, ott meglátjátok őt. Ímé megmondottam néktek. És gyorsan eltávozva a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futnak valahogy megmondják az ő tanítványainak. Mikor pedig mennek valahogy megmondják az ő tanítványainak, ímé szembe jött ővelük Jézus, mondván, legyetek üdvözölve. Azok pedig hozzájárulván megragadták lábait és leborultak előtte. Akkor mondanékik Jézus, ne féljetek, menjetek el, mondjátok meg az én atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. És Péter első levelének 3. részéből a 18. vers. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mint igaza nem igazakért, hogy minket Istenhez vezéreljen, megölettetvén ugyan test szerint, de megelevenítetvén lélek szerint. Ha körültekintünk a világban, úgy tűnik, mintha az emberek legnagyobb része azt tartaná, hogy húsvét a nyusziról szól, és a hozzá kapcsolódó dolgokról, pedig húsvét valójában Jézusról szól. A Poncius Pilátus alatt megfeszített és harmadnapra feltámadott drága szeméről. Először is ezt kell magunkban is tudatosítani, és hát ha lehetséges, akkor másoknak is ezt el kell valahogyan mondanunk, keresztjén emberként. Szeretném mindjárt itt az elején leszögezni azt, hogy noha húsvét ünnepe van, nagypéntek és húsvét szorosan összetartozik. Látnunk kell, hogy nagypéntek húsvét nélkül, és húsvét nagypéntek nélkül két jelentéktelen és közönséges nap. De ez a kettő együtt, így már nem jelentéktelen. Jézus Krisztus halálának, ami nagypénteken történt, húsvéti feltámadása adja meg a súlyát, a jelentőségét, a fényét. Tehát a szívünkben, a lelkünkben kössük össze mi magunk is ezt a két ünnepet, és ne engedjük, hogy valahogy valami kettősség uralkodjon bennünk, és elválasszuk egymástól azt, amit Isten egybe kötött. Nem gondolhatunk úgy az egyikre, hogy a másikra nem gondolnánk. Na már most ennek a kettős egy ünnepnek hogy tudnánk megragadni a lényegi üzenetét? Hogyan tudnánk megfogalmazni, hogy miről szól ez a keresztjén ünnep. Nos, ebben segítségünkre van a Péter levelében olvasható igevers, amiben maga az Úr Jézus Krisztus szólal meg, és elénk állítja egyfelől az ő személyét, másfelől a szenvedését, halálát, valamint a feltámadását, és egyszerű szavakkal, mint egy világos magyarázatát adja mind halálának, mind feltámadásának, és aztán rávilágít arra, hogy mind dolgozik, mi munkálkodik ő tulajdonképpen. Nézzük sorba ezeket a dolgokat. Először is Jézus elénk állítja önmagát. Önmagát, mert nagypéntek és húsvét ismétlem róla szól. Ez az ünnepkör nem a böjt végéről és a hús végre magunkhoz vételéről szól, hanem Krisztusról. Krisztusról. Így mondja Péter apostol, hogy Krisztus is szenvedett egyszer. Érdekes, hogy nem Jézust mondja, hanem a Krisztus nevét mondja. Krisztus név, ez egy görög szó, a Krisztus, azt jelenti felkent, és ez fordítása a héber, zsidó, messiás szónak. A messiás is azt jelenti, hogy felkent. Az Ótestamentumban sok mindent olvashatunk erről a titokzatos szeméről, a messiásról, a felkentről, akit várt az ő népe ezeknek a proféciáknak a fényében, és úgy vártak rá, hogy nagyon vártak rá, mert az mondatott a messiás felől, hogy ő lesz az, aki a rosszat jóra fordítja. Ő lesz az, aki a boldogtalanságból boldogságot, a békétlenségből békességet, a rendetlenségből rendet alkot, teremt. Érthető, hogy igen-igen várták ezt a felkentet, akinek ez a neve, hogy messiás vagy Krisztus görögül, ez nem egy személynév, hanem ez tulajdonképpen egy méltóságjelző. Olyan, mint amikor azt mondanánk, hogy király, vagy herceg, vagy miniszterelnök mai körülmények között. És aztán ehhez járult egy személynév, tudnélik, amikor megérkezett Jézus, a názáreti Jézus, neki ez volt a személyneve, hogy Jézus, ő azt mondta, hogy ő az a bizonyos messiás, az a felkent. Ő a Krisztus. Ezt visszhangozza Jézus egész élete, és ezt visszhangozza aztán az egész újszövetség és az egész kereszténység, hogy a názáreti Jézus nem más, mint az a valaki, aki megígértetett az Ótestamentum idején, aki nem csak az Izrael sorsát fordítja jóra, hanem az egész emberiségnek a sorsát jóra fogja fordítani. Az egész emberiségnek adatik, mint üdvözítő. Ugye ez is egy olyan kifejező, üdvözítő, aki a boldogságba viszi az embereket. Az örök boldogságba viszi az embereket. A teljes boldogságba viszi az embereket. Tehát azt mondja a mi keresztény hitünk, hogy a húsvét központjában ez a Krisztus, aki nem más, mint a názáreti Jézus, ő áll. Ezt a Jézust, aki a Krisztus, ezt Péter apostol személyesen ismerte. Tehát ő, aki itt leírja, hogy Krisztus is szenvedett egyszer, és aztán megelevenítetett a halálból, ezt a Jézust, aki a Krisztus, Péter apostol személyesen ismerte, hiszen tanítványa volt, együtt éltek, együtt jártak éveken keresztül, és aztán hát ő volt az, aki ott a Gecsemáné kertbe is ugye elszúnyókált, meg ő volt az, aki utána háromszor megtagadta ezt a Jézust. Tehát ő egy szemtanú, egy fültanú Jézus mellett, és ő írt utána két levelet, és hihetünk neki, hogy mi történt ezzel a történelmi személlyel, mi történt ezzel a Jézussal. Azt írja, hogy megöletett és megelevenítetett. Megelevenítetett az, akit megöltek előbb. Kulcsfontosságú testvérek, itt megértenünk azt, hogy Péter apostol is, meg Jézus is történelmi személyek. Különösen Jézusra gondoljunk most. Történelmi alak, akivel történelmi események mentek végbe. Tudnélik, megöletett és feltámadott. Ezt azért szükséges ma hangsúlyozni, testvérek, mert az emberek legnagyobb része, még ha elmegy a templomba is, azt hiszi, hogy itt egy ilyen régi meséről van tulajdonképpen szó. Mert az már lehetetlen, hogy legyen még egy normális ember, mondjuk palást van rajta, lelkész vagy pap, aki ezt egyáltalán komolyan veszi. Nem, ez egy virtuális történet. Ez egy mitosz tulajdonképpen, amit a keresztények úgy ünnepelnek. Ugyanolyan sztori, mint mondjuk a, nem tudom, kis herceg, meg. Tehát egy nagyon szép történetnek látszó, de igazából nem történet. Mint valami régi film pörögne előttünk, ami egy kitalált sztori, amit itt mi nagyon valóságosnak tekintünk. Mert a keresztények már csak ilyenek, hogy ők egy nem történeti szemét és eseményt mégis történetinek fognak föl. És összetévesztik a virtuális valóságot a realitással, márpedig a keresztények realitásnak az emberei. Jézus történelmi személy, és ami vele történt, azt én is, meg valószínűleg még sokan mások, történelmi eseményeknek tekintjük, úgy a halálát, mint a feltámadását. A Biblia is így tekinti, Péter is így beszél róla. Az egész kereszténység így beszél róla. Azért mondjuk az apostoli hitvallásban, hogy Jézus megöletett Poncius Pilátus alatt, mert elhelyezzük ezzel a történelemben. És amikor azt mondjuk, hogy ha harmadnapon támad föl, akkor megint csak a történelmi időben helyezzük el az ő feltámadását is. Mit mond erről a történelmi szeméről, akivel ezek a történeti események végbe mentek, és aki a húsvét centrumában áll, mit mond erről Péter apostol még? Hogy minősíti ezt a szemét? Azt mondja róla, az igaz. Jézus, mint igaz, szenvedett a nem igazakért. Igaznak nevezi. Az igaz a bibliai terminológiában azt jelenti, hogy Istennel szorosan együtt van. Közösségben van Istennel, az az igaz ember. És valójában, testvérek, ez ilyen ember egyedül egy valaki volt, ez Jézus, a názáreti Jézus, aki igaz, a szó legszorosabb, legtisztább értelemben, abszolút közösségben, kapcsolatban, összeforrottságban, összefonódottságban élt az Istennel, az Atyával. Jézusról olvashatjuk le egyébként, hogy ki az igaz ember. Nem az az igaz ember, aki Isten semleges. Ugye manapság már kezdik azt hinni, hogy az az igaz ember, aki se nem áll Isten mellett, se nem áll Isten ellen, hanem úgy középen megpróbál egyensúlyozni. Nem az az igaz ember. Nem a liberális az igaz ember, aki szerint Isten, hát nem lehet tudni, hogy most van vagy nincs, hát ő nincs ellende, de nincs mellette se, ő csak olyan semleges álláspontot foglal el. Ez valójában az Isten iránti közönynek a megnyilvánulása, az ilyen ember nem szabad, ahogy hiszi, hanem rab, az istentelenségének és a hitetlenségének a rabja, amit megpróbál ilyen szépen eladni, hogy ő liberális. Ő szabad ember, ő nem fogja ennek az Istennek. Nem fogja, az ellensége. Jézusra azt mondja az írás, ő az igaz, aki Istennel, az Atyával tökéletes harmóniában és kapcsolatban él. Na ez a valaki áll a húsvétnak a középpontjába. Jézus az ő saját személyét állítja most is a mi húsvétunknak a középpontjába, az ige által. Figyeljünk rá, aki nem más, mint a régen megígért Messiás, aki az nem csak a népének, az Izrael népének, hanem az minden népeknek a sorsát jóra fordítja. Ő az, aki történelmi személy, akivel történelmi események estek meg, és ő az, aki egy abszolút, az egyetlen abszolút igaz ember ezen a földön. Ilyen emberként áll húsvét középpontjába. És nézzük aztán utána a második pontunkat, hogy ez a Krisztus Jézus, ez meghalt és feltámadott, de a halálának vajon mi az oka és mi a célja? Azt mondja itt az igében, hogy meghalt, szenvedett és meghalt a bűnökért. A bűnökért. Mint igaz, szenvedett és meghalt a bűnökért. A bűnök miatt. Na hát ugye ez a mai embereknek, lehet, hogy nekünk is, de hát másoknak még inkább, problémát okoz. A bűn. Mi az, hogy bűn? Bűn. Valami régi fogalom, valami, nem tudjuk, hogy mit jelent tulajdonképpen. Mi ez? Hát ott vagyunk, ahol a Dosztojevszkit említettem az egyik előkészítő alkalmunkon. Karamazov testvérekbe ugye leírja az egyik testvér alakjába azt az embertípust, aki szerint nincs Isten. Ezért minden, ami történik és ami cselekszik, jó. Még az is, hogy az apját megöli. És fölháborodik, amikor az egyik testvére fölháborodik azon, hogy ő megölte az apjukat. És azt mondja neki, becsaptál engem, mert te is azt úgy tettél, mintha szerinted se lenne Isten. De most látom, hogy szerinted van Isten, mert téged bánt az a dolog, amit én tettem. Dosztojevszki jól értette ezt. Ha nincs Isten, akkor minden jó. a gyilkosság is jó. És a nem gyilkosság is jó. Akkor nincs rossz, nincs bűn a világban, ha nincs Isten. Csak a Biblia és a kereszténység is azt mondja, van Isten. Van Isten. És van ennek az Istennek egy törvénye, egy abszolút törvény, amit elénk adott kőtáblákra vésve, és itt van az írásban is előttünk. És ha valaki ezt az ő törvényét megszegi, akkor az az illető Isten elleni bűnt követ el. Akár gondolatba szegi meg, akár cselekedetbe, akár szóba, akár érzületbe, bűnt, és a bűnnek pedig, a mi igazságérzetünk is ezt mondja, pláne Istené, büntetése van. És Istennél a bűnnek egy büntetése van, testvérek, a bűn zsoldja, így mondja az írás, a halál. Ez az örök kárhozat. És akkor most nézzük Jézust, miről van szó? Hogy ezekért a nagyon is reális bűnökért, amiket valakik elkövetnek azért, Isten törvényét megszegve, ezzel Isten magát, a törvény adót is megvetve, ezekért a bűnökért valaki megbűnhődik. Jézus bűnhődik meg. Meghalt a bűnökért. A bűnökért. De hát kinek a bűneiről van itt szó? Az ő bűneiről? Nem az ő bűneiről, mert azt olvastuk itt az előbb, hogy Jézus igaz volt, ő benne nem volt bűnő, Istennel tökéletes összhangban volt, hanem azt mondja az írás, a nem igazakért. A nem igaz, ez megint egy bibliai kifeje, a nem igazak. Ezek vagyunk, testvérek, mi. Te, meg én. Mi vagyunk a született nem igazak. Nincs a földön, testvérek, egyetlen igaz se, csak Jézus. Mindenki más az emberek között a nem igazak kategóriájába sorolódik Isten által. Nem igazak. Mert mi emberek, testvérek, születésünktől kezdve Istent megvetjük. Lehet, hogy nem tagadjuk, de megvetjük. Ami gyakorlatilag mindegy. Nem törődünk vele. Lehet, hogy nem tagadjuk, de nem törődünk vele. Így születünk, így lehet, hogy a gyerekkorunkban hallunk róla, meg lehet, hogy ott vagyunk a gyerekisten tiszteleten, aztán elindulunk a magunk útjára, önállósodunk, függetlenedünk, és aztán valahol, lehet, hogy az Isten úgy még ott fölbukkan valahol néha, de azért tulajdonképpen mi önmagunk gondolatai szerint élünk, önmagunknak élünk, önmagunk értékrendje szerint élünk, mi magunk körül forgunk, mi magunkat valósítjuk meg. Néha, hogy az Istenre föltekintünk, de azután visszatérünk önmagunkhoz, és élünk gyakorlatilag bűnös emberként. Megszegjük egy csomószor gondolatba is, szóba is, cselekedeteink során is, megszegjük azt, amit Isten itt a Bibliába elénk adott. Kőtáblákon is, meg egyéb helyeken is. Egyszerűen, testvérek, föl kell fognunk ezt a isteni ítéletet magunk fölött. Mindenkinek föl kell fogni, hogy én nem vagyok igaz ember az Isten szerint. Én nem igaz ember vagyok. Aki nem élek vele összhangba, hanem pont diszharmóniában élek az Istennel. Még akkor is, ha néha foglalkozok vele valamennyit. Én vagyok az a bűnös, akinek a bűneit Isten Jézuson büntette meg. Erről van szó nagypénteken. Ez az, amit már előre mondott Ézsaiás próféta, hogy Jézus magára veszi ugye a mi bűneink büntetését. Ezt mondja, bűneink büntetése van a Messiáson. Bűneink bünte, nem az ő bűnei, a mieink vannak a ő rajta. Ez a keresztestvérek. Meghalt Jézus a bűnökért, a nem igazak bűneiért. Magára vette ezeket a bűnöket, illetve ezeknek a büntetését. És kérdezzük, miért? Mit akart ezzel elérni? Mit akart ezzel elérni? Hát azt akarta elérni, testvérek, hogy Isten nekünk, nem igazaknak megbocsásson, és elfogadjon minket. Ezt akarta elérni. Mert hogy mi, nem igazak, Isten elé nem tudunk semmit se letenni, hogy Isten azért nekünk megbocsásson, és elfogadjon minket. Nem tudunk semmit letenni az Isten asztalára, hogy na itt van Uram, 100 jó cselekedet, 1000 jó cselekedet, 5 millió jó cselekedet, 150 mi atyánk, 1500 mi atyánk, nem tudom hány Szűz Mária, meg nem tudom néhány gyertyagyújtás. Ez nem elég ahhoz, hogy nekünk az Isten megbocsásson, és magához visszafogadjon és üdvözítsen. Nem elég. Ha meggebedünk, se tudunk Istennek olyat produkálni, hogy hajlandó legyen nekünk megbocsátani. Nem érjük el a szintet. Mindig alatta maradunk. De hogy megbocsásson, mégis megbocsásson, ezért jön Jézus, és ezért áldozza magát oda. Tökéletes áldozatul. Megismételhetetlen és szükségtelenül megismétlendő áldozatként. Egyszer, azt mondja az apostol, még ezt a szót is beteszi ide a szövegbe, Krisztus is szenvedett és meghalt egyszer, vagyis egyszer mindenkor a szó igaz érte, a bűnökért. Ő egyszer odaáldozta magát, hogy azért az áldozatért az Atyaisten nekünk, nem igazaknak, teljesen megbocsásson, rendezze velünk a kapcsolatot, és visszafogadjon az ő közösségébe. Ezért halt meg Jézus a keresztfán. És vajon elérte ezt a célját, kérdezzük. Elérte azt, amit akart az áldozatával? Erre pedig örömmel azt kell mondanunk, igen. Honnan tudjuk? Onnan, mondja az apostol, hogy feltámasztatott, megelevenítetett lélek szerint. Az, hogy Jézus feltámad a halálból húsvét hajnalán, az az Istennek a tette, amivel mintegy aláírja Jézus áldozatát. Azt mondja, elfogadtam, íme támadj föl a halálból. Feltámasztalak a feltámadás Isten igenje Jézus engesztelő áldozatára. Ő elfogadta az áldozatot, ezért feltámasztotta a fiát. És mi pedig tudhatjuk, testvérek, azóta, húsvét hajnala óta tudhatjuk, nem csak azt, hogy Jézus él, hanem azt, hogy amikor mi Istenhez jövünk a nyomorult állapotunkba, a nem igaz állapotunkba, és bocsánatot kérünk tőle, és kifejezzük azon szándékunkat, hogy vele akarunk élni, akkor Isten minket elfogad. Ő elfogad minket. De nem azért, amit mi hozunk, meg mi teszünk, hanem azért, amit Jézus hozott ott és akkor a Golgota keresztjén. Csak azért, egyedül azért minket ajándékában, mint a bűnbocsánatban részesít. Hát testvérek, Jézus tehát elénk adja itt ebben az igében, hogy ő pontosan meghalt és megelevenítetett, de hogy miért történt ez, és azt is, hogy ezt a célját elérte, ezt is elénk adja Krisztus. Mi a mi húsvétunkban ezzel a Krisztussal foglalkozunk. Ezzel a Jézussal foglalkozunk. És a harmadik dologhoz érek, mi ennek a Jézusnak a munkája? Azt mondja Péter apostol, hogy ez a meghalt és megelevenített Jézus azon dolgozik, hogy minket Istenhez vezéreljen. Hogy minket Istenhez vezéreljen. Láttátok azt a Tarkovsky filmet, aminek a címe a Stalker. Az a vezető, azt jelenti a vezér. És abban van valaki, aki ilyen úttalan utakon vezet egy csapatot valami titokzatos központ felé. Hát valami hasonlóra gondolunk. Jézus a stalker. Ő az, aki elvezéreli mi szerencsétlen életünket, elvezérli Istenhez. Sokan mondják, hogy ők Isten kereső emberek. Én Isten kereső ember, ők mondják ilyen liberális értelmiségiek is néha. Ők Isten kereső emberek. Hát akkor keresgélhetitek, amíg akarjátok. Egy valakihez kell fordulni, Jézushoz, mert ő az, aki elvezérel minket Istenhez. Valakire oda kell magunkat bízni, mert különben magunktól soha nem találunk oda, bár lehet nem is akarunk. Aki valóban Isten kereső, az forduljon Jézushoz, és ma Jézus elvezérli Istenhez, mert Jézus azért tette mindezeket a dolgokat, hogy minket Istenhez vezéreljen, és vele összekapcsoljon bennünket. Ezt meg tudja tenni, mint feltámadott élő személy. És megkérdezzük, hogyan vezérel el mégis ez a Jézus engem Istenhez? Itt megjelenik valahol a középen, azt megfogja a kezemet? Nem így jelenik meg nekünk, hanem mindig, testvérek, az igében, a Bibliában jelenik meg előttünk. Az ige által vezérel el. Azzal vezérel el szűkebb értelemben, hogy elmondja nekünk, hogy ő kicsoda, és mit tett értünk nem igazakért. Elmondja nekünk, amit eddig is elmondtam nektek, ő is elmondja nekünk, a fülünkbe, a szívünkbe súgja, hogy én az igaz, meghaltam, érted? És neked megszereztem az Isten bocsánatát, és Isten téged elfogad. Jöjj, jöjj és békülj az Istenhez, és kezdje vele egy új életet. Élj az ő szeretetében, az ő tiszteletében, az ő hitében, az ő követésében mostantól kezdve. Megteheted, mert elfogad téged. Értem, fogad el. Elmondja nekünk, testvérek, ezt az igazságot különböző formákban, és ezt, testvéreim, egy örömhír. Ez egy evangélium görögül. Ez egy öröm üzenet nekünk. Mert a legnagyobb nyomorúság, testvérek, ebbe a világba Isten nélkül élni, az összes boldogtalanságodnak, meg az emberek összes nyomorúságának az alapja, a legmélyebb oka, az, hogy Isten nélkül vannak a világban, testvérek. Ezen nem lehet pszichiátriai gyógyszerekkel segíteni, ezen nem tud a bíróság segíteni, nem tud rajta a pszichológus segíteni, a nem tudom én, még a pap se tud segíteni, meg a lelkész se tud segíteni, meg az egyház se tud segíteni. Az Isten nélküliségen egyedül Isten tud segíteni. Ő a gyógyszere az emberi lét mélységes boldogtalanságának, amit próbálunk valahogy, ki ezzel, ki azzal próbálunk valahogy megoldani. Valaki vásárlási lázba szenved, és azért vásárol, mert amikor vásárol, akkor úgy érzi, hogy egy kicsit boldogabbá lett. Van, aki zabál, van, aki piál, van, aki nem tudom én mit csinál, mert azt hiszi, hogy akkor legalább egy kicsit boldog, és megtalált valamit, nem talált meg semmit. Akkor talál meg valakit, amikor, vagy a valamit, amit igazából keres, amikor Istenre rátalál. Amikor elvezérli őt Jézus az Istenhez. Mert Istenben van mindaz, testvérek, ami nekünk hiányzik. Ugye? A legnagyobb dolgot ért el nekünk Jézus. Persze nagy dolog, amit ő tett, hogy meghalt értünk, meg feltámadt. De ezzel mit ért el? Az, hogy minket Isten elfogad, és mi elkezdhetünk Istennel élni. Ez még nagyobb dolog. Ezt a legnagyobb dolgot, ezt a túlszárnyalhatatlanul nagy dolgot érte el Jézus, testvérek. Hogy minket Istenhez vezéreljen. Ezen munkálkodik, mikor itt ülünk, vagy itt állok a szószéken. Ezen munkálkodik az ő lelke által az ő igéjébe. Hogy eltaláljál te is az Istenhez, és egy egészen új életet kezdjél vele. Befejezem azzal, hogy mindaz, amit Jézus az apostol által közöl magáról, halála okáról, céljáról és az ő munkálkodásáról, mindez nekünk egyszerűen tudomásul szolgál. De nem csak tudomásul szolgál, hanem mint egy személyes állásfoglalásra is késztet minket. Sokan azt várják a lelkésztől, nagyon jól tudom, hogy ne késztessen bennünket személyes állásfoglalásra. Nem szeretjük ezt, hogy valaki minket ilyen vagy-vagy elé állít, hogy most akkor valamit döntenünk kell, de a lelkésznek mégiscsak ez a dolga. De nem csak a lelkésznek, hanem minden hívő embernek, testvérek. Még a gyerekeinket is választás elé kell állítani. A hittamban rábízott gyerekeket is, akiket hozzánk hoznak, azokat is választás elé kell állítani. Nem mi állítjuk választás elé, hanem az Úr maga. Jézus itt járt a földön, ő választás elé állította az embereket. Engem is választás elé, titeket is választás elé állít. És akkor mondhatjuk neki a szívünkben mindenre a dologra, amit ma is tudatott velünk, hogy ej, ráérünk erre még. Olyan patópál urasan elnapoljuk a választ. Megyünk tovább, és fél óra múlva már ki is lopta a sátán a szívünkből az Úr üzenetét, és eltűnt a kukába, tudjátok, amikor rákattintunk, aztán kész. Mondhatjuk azt is, hogy nem. Ez engem nem érdekel. Jó, ez a húsvért, de ilyen mélységig az ügy nem érdekel. Nem is értem, nem is akarom érteni, hagyjon nekem békét Jézus, meg Isten. Ennyire nem érdekel azért. Maradok a nyúlnál, a locsolkodásnál, meg egyebeknél. Nekem ez a húsvért, tessék engem béké hagyni. Nem. Ezt is lehet mondani. Meg mondhatjuk azt is, hogy mit mondasz, Jézus? A szívünkben mondhatjuk neki. Mit mondasz? Hogy te ki vagy, meg mit tettél értem, meg mit érdemeltél ki nekem, meg mi kezdődhet el az életembe? Mi ez az egész? Segíts nekem, hogy ezt jobban értsem, hogy ezt mélyebben tudjam átlátni. Világosítsd meg az én szemeimet, és segíts, hogy ezt jobban értsem, és higgyem. Sőt, testvérek, mondhatjuk azt is Jézusnak, hogy hiszek neked, most hiszek neked. Feltámadott, meghalt, üdvözítő. Hinni akarom. Hinni tudom, hinni akarom. hogy te megszenvedtél a bűneimért, mint igaz, a nem igazért, értem is. És nekem megszerezted azt a bocsánatot. És engem elfogadott az Isten. És én most az Istennel újat kezdhetek, és részesületek minden kincsében. Itt a földön is boldoggá tesz engem, és tudom, hogy ha meghalok, a halálban is boldoggá tesz, és utána is boldoggá tesz. Ahogy a keresztény reménységünk mondja a csodálatos jövőt, az új eget és az új földet, abban is részesít engem az Isten. Hát én leszámolok ezzel a nem igaz élettel, ezzel az Isten nélkül való élettel, elég volt belőle, és most elkezdek egy új életet élni. Ezt a Biblia testvérek hitre jutásnak nevezi, vagy úgy is mondjuk megtérés, visszatérés az Istenhez, aki Jézusért elfogad engem. És vele kezdhetek élni, hálából azért, amit értem tett. Én erre a döntésre, erre az állásfoglalásra, erre a személyes döntésre hívlak benneteket. Ezen a húsvéton is. Ne engedjétek, hogy amit Jézus megszerzett, titeket attól a saját szívetek hitetlensége, vagy a sátánnak a munkája megfosszon. Mert a legnagyobb dologtól foszt meg. A legnagyobb gonoszság, testvérek, az emberek iránt, a legnagyobb minősíthetetlen gonoszság, hogyha elhitetjük velük, hogy Isten nincs, nincs törvény, nincs bűn, nincs számonkérés. Ez a legnagyobb gonoszság, amit valakivel tehetünk. És a legnagyobb jóság, a minősíthetetlenül legnagyobb jóság, amikor egy embernek azt mondjuk, hogy Isten van, és Jézus egyszeri tökéletes áldozatáért neked megbocsátotta a törvényszegéseidet, és téged elfogad, és vele új életet kezdhetsz. Kezd el ezt az új életet. Ragad meg azt, amit Jézus neked megszerzett, halálával és feltámadásával igazolva. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és boldog leszel az Istennel. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, örökkévaló Istenünk, hogy te gondoskodtál arról, hogy megbocsáss nekünk igazságosságod legkisebb sérelme nélkül, hiszen igazságos ítéletedet a bűn fölött végrehajtottad a keresztfán, a te egyszülött fiadon. Köszönjük néked, hogy elfogadtad az ő áldozatát, és ezért föltámasztottad őt harmadnapra. És köszönjük néked, hogy nekünk nem csak egy élő Jézusunk van, hanem emiatt a meghalt és feltámadott Jézus miatt egy mennyei édesatyánk a te személyedben, akihez jöhetünk, mint a tékozló fiú jött egyszer az apjához, aki már megbocsátott neki, aki magához ölelt abban a pillanatban, és aki mindent visszaadott neki, amit korábban elveszített. Köszönjük néked, atyánk, hogy elkezdhetünk veled egy új életet élni, lezárva az istentelenségnek, az Isten iránti közönynek, az Isten semlegességnek a korát. Elkezdhetünk elköteleződni melletted, és figyelni te reád, szeretni téged, odaadni neked a szívünket, életünket, hogy veled éljünk egy egészen új életet. Új gondolkodásmódot tanítasz nekünk, új célokat tűzöl elénk, új normákat szabsz nekünk. De élhetünk benne a te szeretetedben és a te áldásodban, és élhetünk az örök életnek, az üdvösségnek a reménységében, várva azt a csodát, amikor veled együtt lehetünk az új égen és az új földön. Köszönjük Jézusunk azt, amit értünk tettél. Köszönjük néked, hogy nem maradtál a halálban. Köszönjük, hogy megmutattatott nekünk, hogy halálodnak volt értelme, örökkévaló értelme és jelentősége. Áldunk téged azért, mert élsz, és megköszönhetjük neked, amit értünk tettél, mert mi magunkért nem tudnánk semmit se tenni. Mi nem tudnánk az Atya bocsánatát kivívni magunknak. Mi nekünk akkor a helyzetünk egészen reménytelen lenne. Mehetnénk a kárhozatba. De köszönjük, hogy érted, van bocsánat. Áldunk azért, hogy ezt megszerezted, ezt bebiztosítottad nekünk örökre. Köszönjük, hogy imádhatunk téged és szerethetünk téged, mint megváltónkat, mint felkent messiásunkat, üdvözítőnket. Kérünk téged arra, hogy segíts nekünk, mindnyájunknak, hogy jó döntést hozhassunk, akár időskorban, akár fiatalkorban elkötelezhessük magunkat te melletted. Örökkévaló Istenünk, odaadjuk neked a szívünket. Segíts erre a jó döntésre jutni ezen a húsvéton, és segíts így ünnepelnünk ezt az ünnepet. Kérünk téged, áld meg Isten tiszteletünk további részét, az úrvacsorai közösségünket. Kérünk, áld meg családjainkat, otthonainkat, segíts, hogy Isten neve és a te lényed, Urunk, ott álljon a középpontban, és minden egyéb húsvéti dolog hadd halványodjon el a te nevednek, a te művednek, a te fényednek ragyogásában. Kérünk, hogy áld meg, szenteld meg életünket, add, hogy a tiédként élhessünk, halhassunk, és lehessünk majd egyszer örökre veled és egymással is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük ezen a húsvéton is. Akik szeretnének részesülni a szent jegyekben, gyakorolni a keresztény közösséget egymással is, meg az Úrral is hitáltal, és egyházunk felhatalmazását is bírják, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. Akik nem kívánnak részt venni az úrvacsorán, azoktól azt kérem, hogy csöndesen távozzanak, mert nagyon visszhangzik a előtér, és nagyon visszazavarja az istentisztelet további részét, ha ott kint megállnak és hangosan beszélgetnek. Kérem a megértésüket, hogy csöndesen legyenek odakint, akik kimennek. Akik elmennek, bár azoknak is, akik itt maradnak, már most hadd kívánjak áldott húsvéti ünnepet, és boldog családi együttléteket, örvendezést, leginkább ami Jézusunkba meghalt és feltámadott Jézusunkba is. Kívánom, hogy együtt tudjanak élni az Úrral, az élő Istennel, a mennyei Atyával napról napra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, holnap is lesz Isten tiszteletünk, 9 órakor. Szeretettel várjuk azokat, akik jönni kívánnak, úrvacsorosztás holnap is lesz, lehet benne akkor is részesülni. Most lezárva Isten tiszteletünknek ezt a részét, és készülve az úrvacsorosztásra, a 286. énekünknek az első versét énekeljük. Aki nem kíván majd úrvacsorázni, az ének eléneklése után eltávozhat. Tehát a 286. énekünk első versét énekeljük. Dicsérjük az Istennek fiát, a szép szűznek áldott szent magzatját.